Akkor folytatjuk az Ezer Arc Klubot. Egy kicsit eltérően attól, ami be volt tervezve, hiszen Ferjánc Attilát vártuk, a sokszoros magyar rali bajnokot, de ő nem érkezett meg. Viszont sikerült egy, hát talán mondhatnám azt, hogy a közlekedésnél maradunk, egy olyan vendéget elhívni, aki kajakozik, Zarándi Beáról evez, jó? Evez, és meg ez már háromszor elettem tolva 5 percen belül. És bár nem voltál itt, amikor a beszélgetést elkezdtük Gyurival, de tisztában vagy azzal, hogy ugye gyermekparalízis kapt el. Te ugye 59 után születtél, szerencsére ez nem adatott meg, neked lehetőséged nyílt arra, hogy a mozgásoddal, fizikai erőddel azt kezdjél, amit szeretnél. Ez az evezés, ez hogy jött?
Hát azzal kezdeném, hogy nekem egyik nagybátyám aktorsfutam meghalt, ő is gyermekparalízises volt, úgyhogy a családban ismerjük ezt a problémát, de mondjuk ő hát, szerencsésebb volt, mert bottal tudott járni. Hát Istennek, tehát sokáig dologkocsiban volt, de aztán mégis több műtétet hajtottak végre, de szóval ismerjük. És hát az evezés az onnan jött, hogy a, hát tulajdonképpen az egész családom evez, már a nagyszüleim is az evezésből ismerik egymást. A nagymamám benne volt az első női nyolcasban, tehát a magyar a női evezésnek a alapító tagja.
Ez mikor volt?
A 30-as években, talán 36-ban volt az első hivatalos női evezős verseny, és a Juventus női evezős egyletnek volt egy 8-asa, és akkor abban ő bennem volt. És akkor apukám is evezett, meg a nagybátyáim, meg a nagynénéim, meg a nővérem, meg mindenki, de hát aztán én ragadtam benne így a legjobban. Már így versenyzés szinten én húztam legkomolyabban.
Melyik egyesületben?
A Danubius Nemzeti Hajós Egylet. Mert evezek, ez a Margit szigeten van a sportoszoló mellett, tehát a város szívében. Nagyon jó helyen van, csak mondjuk a víz az nem annyira ideális, mindig főleg az utóbbi években a motorsport és a jet ski az egy kicsit keresztbe tesz nekünk, de azért eldobjózhatunk.
Most végül is akkor a szüleid eveztek, és akkor téged levittek oda, kiültettek a partra, hogy nézed őket, és kedvet kaptál, vagy pedig beraktak a csónakba, és a kezedbe adtak egy lapátot?
Hát mind a kettő, mert már kiskorom óta jártunk mindig vízitúrákra, és tehát így mondjuk azt, hogy evezni megtanultam már kiskoromban, meg szerettem a vizet, ez úgy megvolt, és a nővérem 3 éve idősebb nálam, és ő lejárt ugyanebben a klubba evezni, és nagyon szerette, nagyon jó társaság volt, érdekes dolgokat csináltak, tehát ez egy életforma, nekem ez nagyon tetszett. Tehát még kicsik voltunk, és ő mindig azt mondta, hogy én nem mehetek oda, mert oda ő jár. És aztán nem tudom, 13-14 éves koromban azt mondta, hogy na jó van, melyikén, most már lejöhet. És akkor lementem evezni, és így, tehát így kerültem abba a klubba, és hát én is ott tanultam meg így.
Most azt tudjuk, hogy ugye mi nagyon jók vagyunk a világban, kajakban és evezésben is, de arról igazából nincs fogalmunk, hogy milyen munka rejlik egy olyan teljesítmény mögött, hogy mondjuk valaki magyar válogatott lehessen, világbajnokságra, olimpiára kijusson, ne talántán érmet is nyerjen. Tehát mi az a teljesítmény, és kb. Hány éves kortól kezdődik ez a kőkemény munka?
Mondjuk ebben is a kajakkenut és az evezés szétválasztanám, mert nagyon hasonlóak, de jó, akkor most mondom el, tehát a kajakkenu, tehát a kajak és a kenu az egy külön csoport, ott is a kajak az, amikor mutatom a mozgást, ezt nem tudja fölvenni a gép, tehát egy lapáttal eveznek ilyen váltott mozgással, a kenu az, amikor egyik oldalra eveznek, csak egy-egy lapáttal, és az evezés... Tessék?
Térdelve.
térdelve, igen, köszönöm. És az evezés, az pedig ilyen szempontból egy bonyolultabb dolog. Háttal ülnek a menetiránynak, van egy gurulőülés, tehát az egész test mozog, tehát a láb, a kar, a hát, minden részt vesz a munkában, és vagy egy, vagy pedig két lapáttal eveznek, tehát vagy mindenki, tehát egyik az egyik oldalra, a másik oldal, ez a váltott evezés, vagy pedig mindenki két lapáttal, ez a pár evezés, és akkor ez lehet variálni, 1, 2, 4 vagy 8 ember így vannak a csapatok. És a felkészülés, vagy a munka az tulajdonképpen hasonló, mind a kettő sportágban, vagy mind a háromban rengeteget kell evezni, tehát gyűjteni kell a kilométereket. A különbség abban van, hogy főleg mostanában már az utóbbi években a kajakban és a kenuban rövidülnek a távok. Tehát a versenytáv egyre rövidebb, és ez már más típusú terhelés, ezért máshogy is készülnek rá az evezésben. 2000 méter a hivatalos versenytáv, és ez körülbelül persze hajóegységtől függ, hogy hányan ülnek benne, de olyan 6 és 8 perc közötti menetidőt jelent, ami viszont végig csúcs terhelés, tehát ez nagyon-nagyon hosszú idő, és ezért erre nagyon kitartó munkával kell felkészülni, nagyon-nagyon sok olyan terhelést kell csinálni, ami majdnem a maximum, vagy az alatt, és hát is rengeteget kell levezni, tehát egy heti 150 km mindig. Tehát azoknak, akik válogatottak és munkabírókra törnek, ez mondjuk időben azt jelenti, hogy napi 2 edzés, vagy mondjuk heti 12, és az időben is nagyon sok. Úgyhogy, és mondjuk a felkészülés, tehát az egy dolog, nagyon sokat számít a tehetség és az adottság, mert gondolom ez minden sportban megvan, hogy van, aki kevesebb munkával is ugyanazt az eredményt el tud érni, mert egész egyszerűen az élettani adottságai, vagy a technikája, a nevezésben nagyon sokat számít a technika, olyan, hogy azzal hiába a másik sokkal többet edz, és esetleg erősebb is, mégis a másik a jobb, tehát ilyenek vannak a sportban. Mások, aki kevésbé tehetséges, annak szorgalmasabbnak kell lenni. De mindez még egy dolog, mert igazából az egész az agyban dől el. Tehát a munkában, tehát hogy az edzéseken ott tudjon lenni, és olyan százalékot tudjon teljesíteni, meg a versenyen is.
Szerinted mi lett a magyarázata annak, hogy mondjuk az egyik szegedi világbajnokságon a 8 számból mind a 8-ban magyarok lettek az elsők, tehát hogy egy országban egy sport olyan csúcsra juthasson el, mint nálunk mondjuk a égen.
Hát ennek is sok összetevője van. Mindenképpen nagyon sokat számít az, hogy mennyire népszerű egy sport, és ennek megfelelően milyen utánpótlás fázisa van, tehát hogy tulajdonképpen hány ember közül lehet válogatni, és kerülhet ki az a pár, aki aztán tényleg olyan szintre kerül, de az ember szinte. És hát Magyarországon a kajakkenut azt a világháború után azt nagyon elkezdték államilag, csúnyoszal kifejezni, nyomni. Tehát ez egy kicsit így az evezősöknek egy ilyen kis sérelem, mert nem is tudom, hogy tüskel.
Most a gyerekem ott a kajakkenumat az evezés.
Hát így van, tehát a háború előtt az evezés az egy arisztokrata sportnak számított. Tehát egy viszonylag úri sport volt, és egyébként akkor nagyon jó eredményeink voltak, tehát több világbajnokunk volt, Európa bajnokunk, de emiatt a háború után ugye nem nézték jó szemmel, mint úri sport, és megjelent vele szembe inkább a kajakkenu, mint hogy a név sportja, nem tudom, hogy ez miért alakult itt, de az evezést azt egy kicsit úgy elnyomták, viszont a kajakkenu az még nagyon fölfejlődött, és hát mondjuk azt tudni kell, hogy ott az eszközigény az jóval olcsó, tehát még egy nemzetközi szintű evezős hajó, egy egypár evezős, az olyan 1,5 millió forintnál kezdődik, egy kajak, egy csúcsminőségű kajakot vagy kenut azért egy ilyen pár százezer forint, tehát az se olcsó, de nagyságrendekkel azért olcsó, mint egy evezős, tehát sokkal több eszközt tudtak biztosítani, egyszerű volt így, és azért aztán sokkal több gyereket tudtak foglalkoztatni, és így, tehát az ma a kajakkenu azért inkább egy tömegsport, az evezés az meg egy kicsit olyan lehetne, mert hiába jön a sok gyerek, ha nem tudjuk mivel veszteni őket, akkor az nem jó. De mindenképpen a kajakkenu sikerének ez egy kulcsa, hogy sokan művelik, és nagy az a bázis, amiből lehet válogatni. És nyilván a szakemberek jók.
A gyerekek miért jönnek? Elsősorban azért, mert látják, hogy eredmény van, és valahova el lehet jutni, akár egzisztenciálisan is. Vagy még megvan az, hogy tehát a sport, a mozgás, és nem feltétlenül azért, hogy belőlük majd egyszer hírneves, evezős, kajakos vagy.
Szerintem ez is így mindkettő, de azért hál' Istennek, tehát megvan ez a sportmögéért való sportolás, nem mindenki akar világbajnok lenni, mert tehát ez azért nem is adatik meg mindenkinek. Ez inkább úgy van, hogy tehát kevesen jönnek le úgy, hogy én most azért kezdtek el evezni, vagy kajakozni, vagy bármi sportolni, hogy én bajnok legyek, hanem azért, mert tetszik neki, és ez mindig egy közösség. Tehát az nagyon fontos, hogy nem csak a sport önmaga, de tényleg olyan közösségi élet van, társaság, ami nagyon fontos a nevelés szempontjából. Tehát én ezt magamon is látom, és másokon is, hogy a sport az rengeteget ad az emberhez, akár a kitartás, boldogulni az életben, egyáltalán megszervezni az embernek az életét. Én is, amikor még válogatott voltam, ugye jártam napi két edzésre, de mégis mellette ugye tanulnom is kellett, mindent kellett csinálnom. És akkor a osztálytársaim azok sose értették, hogy tudok én még tanulni is, meg hogy lehet az, hogy viszonylag jó jegyeim vannak, ilyen 4-es tanuló voltam, miközben én reggel is edzésre megyek meg délután is. És hát mindig mondtam nekik, hogy figyeljetek, hát én amikor otthon vagyok, hát akkor nem nézem meg a nem tudom melyik sorozatot, meg biztos kevesebbet lógok erre arra, hanem hát jó, van 2 órám, akkor tanulok. És akkor kérdez, de mondjuk azért nem mondom azt, hogy nem szórakoztam az életemben, vagy ilyesmi, csak egyszerűen az ember megtanulja kihasználni az idejét.
Megmondom, céltudatosabb is.
És igen.
Akaratodat is fejlesztett.
Persze, ez rengeteg, meg a közösség és a csapat. Tehát az, hogy odafigyelni, másokra együtt dolgozni, együtt egy közös célért, hogy tényleg nincsen ilyen szempontból egyén, hanem csapat van. Tehát teljesen mindegy, hogy ki hibázott, vagy ki a jobb, hogyha egy csapatban ülünk, akkor egy csapat vagyunk, és
tímünk. Jó, most akkor egy kicsit arról a csapatról meséljél, akivel ti egy hajóban voltatok, és néhány olyan versenyt említsél meg, ami nagyon fontos volt számodra, hogy szép eredményt sikerült elérned, vagy elérnetek.
Hát ezt is több szempontból lehet nézni, mert a legnagyobb eredményem az egy ifjúsági világbajnokság a harmadik helyen is volt, 4 párban, tehát 4-en ültünk egy hajóba, és hát ez persze azért volt nagy élmény, mert tényleg egy világbajnokság, együtt a felkészülés is, tehát ez nekünk egy nagyon nagy eredmény volt. Tehát, tudom, hogy Magyarországon igazából, ami nem arany, az nem is fénylik, de nekünk ez nagyon szép élmény volt. De ugyanakkor van egy-két olyan verseny, vagy az eredményem, ami kisebb, tehát egy ország, nagyon sok országos bajnokságot nyertünk így az évek során, és nagy részt ugyanazokkal. Tehát van egy-két lány, akik az én korosztályom is, van akivel egy napon mentem le, és mindig egy hajóban voltunk. Van egy-két fiatalabb, idősebb, de nagyon sokat eveztünk együtt, és rengeteg élmény köt minket össze. És akkor azért vannak ezek a kisebb küzdelmek így magyar vizeken, és akkor például az első páros győzelmünk, vagy akár az első győzelmem egyáltalán versenyen, az is egy...
Hány éves voltál akkor?
14. Tehát akkor 1 éve elvesztem, és pont egy külföldi versenyre mentünk ki, és megnyertünk párosban. Tehát az például, azt sose felejtem el, az fantasztikus volt, és plánát, hogy a kisgyerekeknek ére, kupa, akár... Mai szemmel már tudom, hogy ez nem volt egy olyan komoly verseny, meg eredmény, de mégis ezek a, tehát nekem az nagyon sokat számított, és ugyanígy az országos bajnokságokon azért mindig megvannak azok a kis küzdelmek, hogy ugye ismerjük egész évből az ellenfeleket, és akkor hol ez nyer, hol az nyer, és akkor várjuk a bajnokságot, amit mindent eldönt, és amikor az sikerül, akkor az
nagyon jó. Akkor most átadjuk a kérdezés lehetőségét a közönségnek.
Azt szeretném megkérdezni tulajdonképpen, hogy az evező sport is a világ sportjához tartozik. Tehát úgy ért, hogy bajnoki szinten világsportágokhoz tartozik, vagy természetesen az előzői, a kajakkenó, mert a kajakkenóval kapcsolatosan nagyon sok ilyen érmeket kapunk, akár Szegeden, ami volt legutóbb, mert nem tudom, hogy hol ilyen kajakkenó világban. Tehát a evezésnél az pedig melyik az is ugyanúgy vannak ilyen világbajnokságok.
Van, igen. Tehát ugyanúgy van, minden évben van világbajnokság evezésben, és olimpiai sportág is. És hát Magyarországnak sokkal kevesebb aranyérme és jó helyezése van evezésben, mint kajakkenúban. De mondjuk itt eddig a legjobb eredmény, az hát 68-as olimpián Mexikóban ezüstérmet nyert egy négyesre, nagyon büszkék vagyunk, és az elmúlt években pedig 2000-től kezdve volt egy, úgy mondjuk, hogy normál súly, mert van normál súly és könnyű súlyú nevezés férfiaknál és nőknél is, és tehát volt egy páros, akik kétszer nyertek világbajnokságot férfiak, és most van egy könnyű súlyú, szintén férfi páros, akik eddig egyszer nyertek, ha jól emlékszem. Igen, de az idei világkupákon is. Tehát a világkupa sorozat az így tavasztól kezdődött el, és nagyon jó eredményeket hoznak, tehát várhatóan én is.
Ja, még egyetlen egy kérdésem van, hogy az evezőlapát, mind a evezésnél, vagy mind a kajakkenónál is ugyanaz, vagy csak van abban is eltérés?
Más, egészen más. Egészen más a kettő. Igen. Tehát a hajó is teljesen más, hogyha közelről megnézi az ember, akkor így látszik. Hát persze messziről csak annyi, hogy megy a vizen, meg keskeny, és karcsú, de egészen más. Tehát az evezős lapát az sokkal hosszabb. A váltott evezős, tehát amikor egy ember egy lapáttal evez egy oldalra, az hát majdnem 4 méter hosszú. A párevezős, amikor kettővel evez, jobb kézbe egy-egy lapát, az pedig az is közel 3 méter. Tehát ilyen 284 centiméter, ilyesmi. Tehát egész más a felépítése is. Tehát annak csak egyik végén van toll, míg a kajaklapátnak mind a két végén.
Jó, következő kérdés.
Szeretném megkérdezni, hogy találkoztam a dopinglással, amiben
én azt gondolom, hogy semmiképp se érdemes. Hál' Istennek azt mondhatom, hogy az evezés az ilyen szempontból egy tiszta sport. Tehát legalábbis magyar szinten, ahogy ismerem a mai élvonalbeli sportolókat, nem használnak semmilyen szert, csak táplálék kiegészítőket és természetes alapanyagú dolgokat. Viszont van egy, mondjuk ezt, jó, tehát lehet, hogy megalapozatlanul mondom, de azt gondolom, hogy sajnos az 50-es, 60-as években az evezésben is biztos, hogy használtak dopingszereket, és sajnos ennek, én abban látom most a következményét, hogy sajnos ez a korosztály, tehát a mai 50-60 évesek evezős társadalomban rengetegen halnak meg rákba. Tehát ebben most években. Tehát egymás után az edzők, tehát akik élsportolók voltak. Persze ez lehet, hogy nem emiatt van, de mi úgy látunk így ilyen sajnos. Tehát a sportnak csak tisztán van.
Egy kicsit humoros példa következik, amikor első, második, harmadik alkalommal lent voltam nálatok ergométerezni. Akkor vittem magammal egy ilyen kis műanyag dobozt, ilyen csavaros teteje volt, és letettem oda magam mellé. Hát ugye az ergométer egy szintén egy ilyen csúszka ülés, és szemben meg kell fogni egy keresztrudat, a végére egy ilyen acélsodrony van, és az egy ilyen légforgatóra van rákötve, tehát az imitálja tulajdonképpen az evezést. Na most ebbe a dobozba nem más volt, mint 100 darab 1 forintos, mégpedig azért, hogy 100-ig számoltam a húzást, és akkor utána egyet kitettem, hogy hát végül is tudjam, hogy hát valamennyi mércém legyen, hogy mennyit húztam. Na most mellettem ült egy srác, de hát ő csak azt látta, hogy egy ilyen kerek doboz, ilyen csavaros a teteje, letettem, és neki álltam húzni, és akkor félhangosan odaszólt hozzám, hogy tabletta. És akkor abba hagytam az evezést, lecsavartam a tetét, oda nyújtottam neki, kérsz. De a 100 darab 1 forintos továbbra is megmaradt, úgyhogy nagyon jó szolgálatot tett a számlás. Én is egyébként úgy gondolom, hogy hát szóval mi értelme van? Tehát mi értelme van annak? Hát ha az ember egy kicsit önkritikus magával szembe, akkor nem. Szóval, meg ha esze van, akkor sem, meg semmiféleképpen sem. Következő kérdés.
Nem tudom, hogy jól értettem-e, hogy a menet iránynak háttal,
úgy, ahogy
és mozgópadon, és akkor az iránytartás milyen módon?
Néha hátra kell. Illetve vannak olyan hajóegységek, ahol van külön kormányos, és ő a menet irányjal szembeültetővel át, és akkor irányít. De hát a legtöbben nincsen, ott lábkormány van, tehát valakinek a csapatban egy embernek a lábával tudja irányítani a kormánylapátot, és akkor bizony hátra kell nézni, az nincsen. Hát ez igazából így rutinból megy, természetesen vannak ütközések, főleg mondjuk akkor, tehát ugye azon a szakaszon, a Duna szakaszon, ahol evezünk, rendszeresen ismerünk minden bokrot, minden kis zátony, kiálló dolgokat, akkor szokott vicc lenni, amikor mondjuk kicsit lejjebb megy a víz hirtelen, vagy följebb, akkor ugye máshogy vannak a bokrok, vagy bedől egy újabb fa, és akkor az ember azt gondolja, hogy itt nincs semmi, meg is néz hátra, és akkor is.
Vagy pedig a konyhán belül tűnik egy motorcsónakos,
hogy hát így van, nem, ezekre figyelni kell.
Most azt viszont hallottam a kormányosról jut eszembe, hogy óriási szerepe van a kormányosnak. Most egy mezei szemlélő azt látja, hogy valaki ott ül a csónak végébe, a többi meg gázik. Na most mit tudod segíteni?
Rengeteget, ez egyébként sajnos ez
a sport.
Tehát a kormányos, az, ahogy mondtam ezt, hogy a csapategység, tehát ő ugyanúgy a csapat teljes értékű tagja, mint azok, akik eveznek. Sajnos ez a kormányos kultusz, ez manapság már nem annyira él, vagy veszik komolyan, mint régen. És tehát inkább az szokott lenni, hogy mondjuk szükségünk van egy kormányosra, akkor elkapjuk valamelyik kisgyereket, hogy napi gyere ki velünk. Nincs meg az, hogy, mármint az egyesületből, tehát azért így élt hozzá, de nincs meg az, hogy na, van a csapatunk, és akkor ő a kormányos, és ő a büszke, és nem tudom mi. Hát ez biztos miattunk is van. Tehát egy kicsit így kevésbé populáris szerep. De nagyon fontos szerepe van, mert egyrészt hát nyilván az iránytartás, azokban a nagy hajóegységekben, ahol kell, tehát például egy 8-as vagy egy 4-es, és össze is szedi a csapatot, tehát egy jó kormányos az irányít, tehát egyrészt a hajót irányítja, de a csapatot is irányítja, tehát ő mondja meg, hogy eleve a vízreszállást irányítja, a tempót, nézi, hogy ki mit csinál, hogy csinálja, hogyha valaki nincs egyszerre, ezt hibázik, azt hibázik, akkor mondja neki. Tehát ez egy jó kormányosnak egy nagyon határozott, nagy hangú egyéniségnek kell lennie, akinek nagyon kell érteni a bevezéshez.
De én úgy emlékszem, hogy a versenyeken, tehát világbajnokságon is ott ült a hajóban.
Igen.
Ma már nem.
Tehát a 8-asban mindig van kormányos, a 4-esben pedig, és a 4-esben és a párosban pedig van kormányos és kormányos nélküli hajóegység, de most az olimpián mindenben csökkentik a számokat, evezésben is, tehát ott is a kormányos számok azok tulajdonképpen kiestek, és emiatt, tehát a 8-asod marad, de a 4-esben és a 2-esben már csak kormányos nélküli van, és ennek megfelelően akkor a világbajnokságon is kevésbé népszerű, tehát egy kicsit így kezd így halni, meg nem most. Igen, illetve viszont a kicsiknél, tehát serdülő korosztály, tehát 16 éves korig a négy pár és a négyes, tehát a változás, a párnevezés is mindig kormányos.
Tehát nem ők fiatal tapasztalatban.
Persze, igen.
Jó, újabb kérdés.
A venezés, vagy a kormányos, az szokta az csinálni, mint ilyen filmekben. Látjuk, hogy ott ül, és akkor így ordibálja a tempót.
Igen. Igen. Különösen edzésen is, de versenyen meg különösen. Tehát a versenyen kifejezetten, amit szeretem, csak végig, több mindegy, hogy mit. Nagyon nem, de tehát tényleg technikai dolgokat is mond, megbíztat. Tehát az
És ennek, hogy hátrafelé kell, igen, legyen ennek valami technikai magyarázata? Miért? Soha
hát
igen. Senkinek a
szeszélye. Ez az erőhívás. Nem, azért, mert tehát a lapát az úgy dolgozik a vízben, most így hát csak mutatni tudom, tehát ez ember előre megy, és hátra nyúl a lapáttal, és onnan tolja előre a vizet. Ez ford, tehát ha előrefele akarnánk menni, akkor tolnunk kellene a vizet.
És az nehezebb.
Meg a lábunkat. Nehezebb, és nem, tehát nem...
Nem is lehetne talán.
Hát lehet, mert szoktuk, tehát van, hogy toljunk valamiért, mert be kell állnunk valahova a helyezkedés. De sokkal kevésbé gazdaságos. Hát akkor mondjuk útól, igen. Tehát akkor előre kocsizik az ember, és akkor így nagyon jó. Tehát nem, egyszerűen nincs. Jóni
sokkal kegyen.
De nem is lenne természetes mozgás.
Nem, tehát ez valamiért így alakul ki.
Amiben tolják, gondolják lehetszére.
Oszul. Hát igen, az egy másik. Itt ez, igen, tehát ez arról szól, hogy mind, tehát inkább azt mondanám, hogy a vízen járásnak ez a leghatékonyabb és leggyorsabb módja. Tehát, mert ugye a kajakos is előrefele megy, de sokkal lassabban halad, mint egy evezős hajó.
Ő nem használja a lábát.
Tessék?
Nem használja a lábát.
És ahogy mondtam a felett, hogy amikor egy lapáttal dolgoztam, akkor a hajó tulajdonképp majdnem 10 méter széles.
Nem.
De azt mondod, hogy az egyik az 4 méter.
Igen, de az kiló, tehát az anyu, tehát az evezős hajó az azért is sokkal stabilabb, mint a kajakkenú, mert ezek a hosszú lapátok, ezek nagyon messzire kilónak, és ezek stabilizálják. Úgy van, hogy van a maga a hajótest, az körülbelül 50-40 centi széles vagy, tehát úgy épp, hogy bele lehet ülni, és akkor vannak a két oldalán úgynevezett villák, ezek fémből vannak, és akkor annak a végén van egy ilyen tulipán, abba kell belehelyezni a lapátot, és az abba forog, és azon támaszkodik. De tehát a lapátnak, mondjuk ennek a 4 méteres lapátnak, igazából abból 3 méter az a vizen van. Mármint, hogy tehát a végén van a toll, de annyit ki... Igen, tehát onnantól, ahol támaszkodik, tehát ebben az úgynevezett tulipánban van, a kézi, az mondjuk hát kevesebb, mint egy méter.
Itt ez a...
Vagy kb. Ez
az állvány, ez hogy van hajónak?
Csavarokkal, tízes anyagkal, tehát az evezős, mindig van tízes.
Ha hajónak, akkor le van
véve. Akkor azt le kell csavar, igen. Tehát az lehet attól függ, hogy milyen konstrukció, de ezt néhány ilyen tízes csavar tartja. És
a 8-as az kb. Milyen hossz?
16.
Azt mivel szállítják?
Hajószál, hát van ilyen tréler, hajószállító tréler, ami utánfutó. Az is elég hosszú utánfutó, és akkor arról le is lóg azért mindkét irányba. De arra fölfigyeltem, most már vannak olyan 8-asok, amiket középen kell tréler csavarozni. És akkor úgy szállítják az két... Az nagyon hosszú.
Azt mondjuk, hogy egy 20, az olyan 15 körül.
Igen.
Vagy még annyi sem, és akkor ezzel.
Igen, az egy nagyon.
A hajó, a tréler, 20 még a vontató is.
Igen,
Ez egy kész dugó, elindulnak, akkor ez egy dugó.
Igen, tehát az egy külön művészet az, mint vezetni.
Gondolom nálatok is megállja a helyét, hogy lapva ismeri meg a társát az ember. Tehát összekerültök ketten, négyen, ugye nők, milyen problémák vannak. Igen. Mennyire nehéz kijönni.
Hát nekem hál' Istennek soha nem volt olyan társam, akivel így gondok lettek volna, de hát ez így van, főleg, hogyha egy olyan csapatban, akik sokat tényleg komolyan készülnek valamire, akkor ott tényleg az életünknek a felét legalább együtt töltik, közel egymáshoz és egymásra utalva, úgyhogy nagyon fontos, hogy kijöjjenek, és ez mondjuk sokszor potenciális gondot jelent. Tehát van olyan, vagy volt már olyan, hogy tényleg mondjuk erőben, tehetségben, akármi illettek volna egymáshoz, tehát egy jó csapat lett volna, de egyszerűen emberileg annyira nem jöttek ki, hogy egyszerűen nem jöttek egymást terviselni, és akkor ilyenkor nem működik a dolog. És egyébként érdekes mondom, tehát a lányok hajlamosak a hisztire, meg ilyesmi, de mégis úgy jobban együtt tudnak dolgozni. Igen, fiúknál szokott előfordulni, hogy úgy összevesznek, hogy az egyik egyszer kiszáll a hajt. Tehát volt olyan, hogy párosban annyira összevesznek, hogy a rómaim, hogy az egyik szokta magát, és kiszállt. És akkor a másik ott maradt egyedül, és nevezik.
Számomra ez meglepő.
Ezt mondjuk lányok nem csinálják, de a fiúknak néha megszállnak nagyon.
Milyen napok, ilyen súrlódások vannak, amik nagyon megnehezítik a
Nem, ilyenek nem, ez nem magánjellegű, mert az is érdekes, hogy ezek a dolgok, ezek vizen léteznek, ezek a problémák. Tehát onnantól kezdve, hogy kiszálltunk és a parton vagyunk, nem, nincs gond, de amikor ott van egy csapat, és akkor valaki nem elég lelkes, vagy lusta, vagy nem húz eléggé, vagy negatív, vagy egyszerűen csak a másik az egy kicsit érzékenyebb, bocsánat, arra, hogy mit tudom én, nincs teljesen egyszerre vele. Szóval ilyen technikai dolgok, és van, aki egyszerűen annyira kikészül rajta, hogy elmegyél elviselni, és akkor elkezd üvölteni. Például nekem is van egy jótét lélek, tényleg egy iszonyatosan rendes barátnőm, akivel együtt elveszek, ő a mérmanyám egyébként, de ő nagyon-nagyon hátlis ezekre a dolgokra. Van egy csapat, és ott valami nem stimmel, billeg a hajó, akkor teljesen így tényleg kiborul, és akkor így aztán, ahogy kikötünk, akkor mindig ezerszer bocsánat, ne haragudjatok, de tudjátok, hogy ezt nem bírom elviselni, és nincs harag. De a vízen ott, igen, tehát az evezés nagyon technikás sport, és ahhoz, hogy jól menjen a hajó, és az jó érzés legyen, ahhoz mindenkinek nagyon oda kell figyelni, nagyon egyszerre kell csinálni, mindent jó technikával jól elkapni a ritmust, és hogyha ezt valaki is egy picikét megmondja, akkor azonnal a hajó megáll, billegni kezd, és akkor nagyon rossz lesz ugyanígy.
És hogyha és van egy ilyen összeugrás, akkor mi a jobb, ha hagyják őket zöldágra vergődni, vagy ha megpróbálnak segíteni kívül?
Hát jobb a külső segítség, mert az objektív. Tehát sokszor az a baj, hogy tehát az például nekem is mindig, tehát arra tudatosan oda kell figyelni, hogy ne a saját, tehát hogy magadba keresd a hibát. Tehát megyünk egy csapatba, és valami nem jó. Hogy akkor nem azt figyelem, hogy ő mit csinál rosszul, hogy előbb fog vizet, vagy később veszi ki a lapátját, vagy túl gyorsan kocsizik, hanem magamra figyelek, hogy én mit csinálok rosszul. Mert onnantól kezdve, hogy az ember a másikat kezdi figyelni, akkor jönnek ezek a feszültségek, hogy biztos ő rontja el. És ilyenkor, ha jön az edző, vagy bárki, aki kívülről látja, és akkor az mondja, hogy te ezt csinálod rosszul, te azt csinálod rosszul, te meg azt csinálod rosszul, de aztán mindenki valami rosszul csinál, és ha mindenki magára figyel, akkor elkezdi jól csinálni, ha meg a másikra, akkor meg csak bűnös lesz. Tehát annak semmi értelme.
Olyan létezik, hogy van valós vagy képzetes csapatkapitány a hajóban?
Igen, általában a vezérevezős. Tehát az, aki a menetirány szerint leghátul ül, de mégis legelő, tehát ő mögötte ülnek a többiek, és őt követik le, tehát ő adja a ritmust. És általában ő a csapatkapitány, illetve mondjuk néha, hogyha ez mondjuk egy fiatalabb valaki, vagy nem annyira karakán, akkor mondjuk a rangidős, vagy... Tehát ez mondjuk kialakul, tehát van négy ember, akkor abból azért kijönhet.
Tehát akkor ez nem egy tudatos, egy választott dolog, hanem kialakul?
Mind a kettő. Tehát így hivatalosan vagy tudatosan a vezérevezős a csapatkapitány. De mondjuk, hogyha a vezérevezős egy 20 éves kislány, és benne mondjuk egy többszörösen válogatott, sok világbajnokságot megjárt 30 éves hölgy, akkor azért csak az ő szerepel. De ezzel nem is így, tehát ez ilyen, ez úgy adja magát.
Jó. További kérdés.
Akkor ez meg is határozza az ülésrendet.
Igen. Mármint nem, tehát az ülésrendet inkább azt határozza meg, tehát a vezérevezős az mindenki. Tehát az fontos, hogy jó legyen a ritmusérzéke, tehát őnek az a feladat, hogy adja a ritmust.
De most is ő az, aki leghátul, illetve legelőbb.
Így legelőbb, tehát legelőbb. Tehát ő mögötte ülnek a többiek. És akkor általában az szokott lenni, hogy akik utána következnek, azoknak úgymond erőemberek, tehát nekik erősnek kell lenni. És aki a végén ül, az pedig minél könnyebbnek kell lennie, tehát ugye amikorra minél kevésbé süllyedjen le, és azoknak is nagyon technikásabbnak kell lenni. Tehát ők azok, akik az egyensúlyt, hát mindenki tartja, de mondjuk az sokan mindig azon, hogy ott elől ők.
Akkor választás nincs, szóval nem szoktak egyet cserélni.
De azért ez nem ennyire kötött, de mondjuk azért ez is kialakult, tehát tudjuk, hogy kik azok, akik jó vezérevezősnek, kik azok a kis könnyűek, akik hátul is kikötelések. Tehát mondjuk így nálunk 15 év alatt azért kialakult, hogy ha vagy az a, nem tudom, 5-6 lány, akik így mindig együtt tevezünk, akkor már egy szólít, tudjuk, hogy ki hova ül, mennyi hogy megyünk.
És te minden nap ugyanoda ülsz?
Általában igen. De egyfelszor azért változik. Mostanában már változik. De igen. Tehát én általában erőember vagyok, tehát én általában a vezérevezős mögött ülök. De mondjuk mostanában már nem edzem olyan sokat, viszont az is számít, hogy aki meg leghátul ül, vagy menetirány szerint megelől, általában ott van a kormány. Tehát ott van a lábkormány, tehát ott kettős feladat van, mert egyrészt tevezni kell, másrészt meg figyelni az irányra és kormányozni. Na és ebben nem mindenkinek van rutinja. És nekem meg van, ezért mostanában sokszor van, hogy inkább én ülök be egyes helyre, igen, mert én kormányzok, és akkor más ül. De így.
És volt már olyan, hogy a dugán, ahogy eleztél, hogy valamit eltaláltál, és...
Persze.
Nem ott tört a papát.
Igen, sajnos, tehát az is előfordul, olyan is szokott lenni, hogy nem is valami tárnak menjünk neki, de a parti dolognak, hanem evezős hajók ütköznek, ugye mindenki pont rosszkor nem néz hátra, illetve senki nem néz hátra, és ez pillanatok művetet, főleg, hogyha mondjuk hajtanak a csapatok, azért egy négyes vagy egy nyolcas, az nagyon gyorsan megy, tehát, és azt nehéz megállítani, tehát az utolsó pillanatban, akkor még úgy mondjuk betart, az nem lehetett berakunk a lapátot, akkor féket, tehát azért csak összecsúszunk. Meg a kajakosokkal is azért rendszeresen vannak konfliktusok, mert ők megállt. Tehát a vízi közlekedés az az, hogy a part mentén föl, középen le. De mondjuk jön egy 30 hős kajakos óvodás csoport, akkor azok meg így teljes szélkével a Dunán így jönnek le bambán, és akkor mindig azon vagyunk, mi mondjuk így felháborodva, hogy ők ugye előre fele mennek, ők látják, jövök, hogy jövünk, és nem szólnak, nem mennek arrébb, hanem csak így karolulnak, amikor eltaláljuk őket.
És hogy van ugyani?
Az nagyon rossz. Tehát a hunyadinak nagyon nagy hullámai vannak.
Jövő.
Meg a szárnyasok, meg van egy-két ilyen veszedelmes
hulló. Versenyen nem fordulhat elő ilyen összeütközés.
Hát ott azért nem, mert tehát sokszor bólyázott pálya van, meg egyébként is ott azért látjuk egymást, meg van a pályabíró, aki jön motorossal a mezőny mögött, és ő irányít. Tehát mondjuk azért néha előfordul, hogyha, de mondjuk inkább olyan technikai okokból, amik elromlik, elszakad a kormány, tehát irányíthatatlanná válik a hajó. És akkor úgy összecsúsznak, tehát azért mondjuk az előfordul.
És most hogy volt az a szegedi bajnokság, hogy a rajtnál, ahogy van a bója, mindegyiken van egy hangszóró.
Igen.
Minek?
Hangszóró?
Igen, adták, mondtam, hogy ilyen hangszóró.
Azt szerintem, most nem tudom, semmire gondolod, de szerintem azért lehet az is, tehát így a hangosítás, illetve most nem tudom, mert én nem néztem ott most, hogy volt Szegeden, de valamikor, tehát ezt úgy hívják, hogy indító ponton, és akkor arra ugye csatlakoznak fel a hajók, és azt mondjuk nálunk sokszor gyerekek, tehát emberek tartják a hajót, és akkor ők nekik mondják, a beállító, az indító bíró, hogy nézze, hogy egy vonalban vannak, és akkor mondjuk ezt egy kicsit előrébb, ezt egy kicsit vissza, mint ahogy ilyesmi lehet, hogy amiatt, de hogyha ez mondjuk gépi volt, akkor meg valószínűleg azért, hogy a csapat hallja, tehát ilyen. Tehát mondjuk előszokott olyan fordul, hogyha csak simán ilyen hangos beszélővel beszél a bíró, hogy valaki nem hallja meg, mondjuk nagy szél van, vagy valami olyan zaj, akkor tehát nekem volt már olyan kis gondol, hogy nem hallottam meg, és akkor benne volt.
Szerintem megkérdezni, volt a sportsérülése, mert van valami jellegzetes sérülés, amit az erőműsök
elszenvednek? Nekem hál' Istennek ilyen jellegű sportsérülésem nem volt, de az evezésnél általános a genyó, tehát a derék probléma, tehát az mondjuk nekem is mindig fáj, és az így, tehát az úgy fáj. Az evezésnek egy bizonyos kor után fáj a dereka, de ez mondjuk azért van, mert tehát sajnos nem figyelünk elég oda a bemelegítés, illetve a nyújtás, tehát a sportolás után, valamint a vesemelegítő használata, tehát hogy valamivel melegíteni, védeni a derekat, mert azért a vízen, főleg a koratavaszi, késő szélvezések azért ott 5 fokos víz fölött 8 fokos hőmérsékletben azért az nem tesz jót a deréknek, meg általában az izületeknek. Tehát kicsit paradox, mert mondják, hogy az evezés az egy nagyon egészséges sport, mert minden izmot megmozgat, meg a hátat erősíti, meg ilyesmi, viszont ha nem figyel oda az ember ezekre a dolgokra, akkor meg elég káros.
Nyilván azt én is tapasztaltam, hogy ilyen durván egész más a levegő.
Igen.
Mert a bátyám egyszer elvitt a motorcsorakkal, és a parton ott volt 30, nem tudom hány fok, és akkor bevitt. És azt ő szerinte, csak éppen ballattunk a motorcsorak. De hát én már szinte vacogtam le.
Igen, hát jó, mondjuk a menetszél is, de amúgy is azért a vízfölöm.
További kérdés.
Csak hogyha jól vettem ki, hogy te 4 pár evezősben evezel általában? Vagy ez mennyire meghatározott, hogy 8-asban, vagy 4 pár evezős?
Mondjuk én most már meg az utóbbi években mindenben evezek. És ez mondjuk jellemző Magyarországon, mert elég kevés. Igen, tehát 1-es, 2-es, 4-es, 48-as minden, mert kevesen vagyunk, és ahhoz, hogy meglegyenek a csapatok, mindenki mindenbe evez. De egyébként mondjuk ez azért klasszikusan úgy van, hogy eleve valaki vagy váltott evezős, vagy pár evezős, tehát már eleve elválik a dolog, és akkor mondjuk konkrétan a világversenyeken csak egy számmal lehet indulni egy embernek. Tehát vagy párosodik, vagy négyesek, de mondjuk mi így minden.
És most mondtam neked az evezőhez, a nevezős ez olyan 1,5 millió körül van.
Az ember, igen.
És ahogy a párok növekedtek, úgy szorzódik?
Hát majd, hogy nem, azért nem teljesen, de mondjuk a másik véglet ugye a 8-as, az olyan 6 millió, 5-6 millió. De mondjuk az a csúcs modell, de hát jó, szóval viszont nem csúcs modell, még nem nagyon gyártanak, tehát a másik opció vagy lehetőség az az, hogy akkor egy használtat, egy régebbi vesznek az ember valamivel olcsóban. Tehát mondjuk Magyarországon ilyen 8-asból egy-két darab van, a többi azok mind ilyen 20-30 éves.
Olyan volt marketingkezdés, hülyed?
Volt már. Beborult, olyan is volt, hogy beborultunk, olyan is volt, hogy annyi, olyan nagy hullám volt. Nem volt kilukat, hanem hogy nagy hullámok voltak, és annyira becsapnak, olyankor, hogy megtelik a hajó vízzel, akkor hiába van mindkét végén úgynevezett légszekrény, tehát ami ugye egy zárt kamra, amiben levegő van, nem tudja fenntartani, és olyan hullám. Mert minél több bízom benne, annál lejjebb süllyed, annál kisebb hullámok is már becsapnak, és az emelet időbe kikötni, akkor olyankor
bizonyosulják. Most ez a hullám mitől volt? Hajótól?
És akkor kiugrasz?
Hát...
Ki tudod borítani?
Igen, tehát mondjuk olyankor, igen, ki kell szállni a hajóba, vagy kiugrani, és akkor remélt az a fontos, hogy nem szabad elengedni a hajót, mert a hajó az többet ér, mint az életét. Az a fontos, hogy a hajónak ne legyen baja.
Tehát a vízen is
a vízen. A hajót nem hagyjuk el, meg abba kapaszkodni is lehet.
És úgy meg tudod emelni, hogy...
Nem, akkor ki kell vele úszni a legközelebbi. Lehet,
tehát effektív maga a hajó nem merül el,
nem,
a
tele van vízzel. Nem, a hajó nem merül el, csak lezeg, tehát igen.
Mm-hmm. Tehát attól nem kell félni, hogy elmerül, és elviszi a
zárat. Hát, csak akkor, ha összetöri.
Mm. Akkor meg már mindegy.
Mondjuk olyan volt, hogy a sok versenyünk van Csepelen, a Kis-Dunán, és főleg régen, amikor még kisebb volt a hajóforgalom, sokszor úgy vittük le a hajókat, hogy leveztünk, meg fölvesztünk. Tehát az ugye egy Budapesten keresztül, ami nagyon szép, csak ott iszonyú nagy hullámok vannak, tehát ott jönnek, mennek föl, lekeresztve kasul a hajók, tehát ott teljesen kiszámíthatatlan innen-onnan jövő álló hullámok vannak. És az egyik négy pár, de kicsit, ilyen 14-15 évesek voltak, neki mentek egy ilyen álló hajónak, és elsüllyedtek, tehát így mondjuk egy hajszáló volt, hogy mondjuk nem haltak meg, mert azért az beszívja maga alá, meg mit tudom, de valahogy így fölkapaszkodtak, megúszták, és valahogy a hajó se tört össze, tehát meg lehet, viszont jöttek a vízirendőrök, hogy ők segítenek, és fölviszik a hajót, és fogták, és a csákját így beleszívják. Ugye akkor ők így fölmutatják.
És kikasztották?
Ki.
Igen. Meg az a pászba. Nem, kereszt a pán az a hajó, és darúban dolgozott, vagy sokszor olyan volt balesetek, hogy mentek a szerezősök, és akkor így nyitották be a hajót. És akkor...
És az úgy hirtelen.
Igen, beszívtek, akkor...
Igen. Van, meg úszál is van, tehát az is mondjuk van egy ismerősöm, akit egy úszál jutott, el is, nem tudom, tehát csodálatos megmenekült. Tehát egy pár evezősbe volt, bekerült az úszájára, de valahol így átúszott alatt, és azt mondta, hogy valami ott az úszájának az alján kagylók vannak, hogy azok szétvágták így a hátát, de nem semmi. Tehát azt mondom, hogy pont tehát leállította az úszája a lapátkerekét, mert azért ezt ő észrevette, és valahogy megúszta, és azóta is evezte.
Most az edzőkről nem esett szó, nemrég volt egy kis felhajtás a női kajakkenóba, ugye Janis Natasával kapcsolatban. Meg hát régebben ugye volt egy riportfilm Méző Kálmánról, ahogy a válogatott kispadján ugye szólt a játékosaihoz. Tehát ugye a durvaság, ez a keménység, ez úgy mennyire jellemző, vagy mennyire lehet ezt elviselni egy sportolónak. Ez a kézilabdában is, meg szerintem nagyon sok helyen jellemző, amiről egy átlagember talán nem is tud.
Igen, ez egy érdekes dolog. Mondjuk megint azt tudom mondani, hogy az evezésben nem annyira jellemző, de azért nálunk is vannak olyan edzők, akik ilyen nagyon keményen szólnak a gyerekekhez. Hát ezt meg kell szokni. Tehát ha az edző amúgy szakmailag jó, és emberileg is jó, akkor ezt el kell fogadni, hogy ő neki ez a kommunikációs módszer, hogy mint egy állat, de hát így ez van. De mondjuk
és az is mindegy, hogy mit üvölt. Tehát itt kénytelen elviselni a sportoló.
Hát néha ez a megalázó, igen. Tehát kénytelen vagy nem kénytelen, hát gondolom, ha betelik a pohár, akkor betelik a pohár. Nekem mondom, személy szerint nem volt ilyen tapasztalatom, tehát én nekem mindig ilyen normális erdői voltak. De szoktam ezen gondolkodni, nekem a kedvesen vízilabdázó. És a vízilabdában hagyományosan üvöltenek állandóan a gyerekeket, tehát igazából az van, hogy nagyon ritkán dicsérik meg őket, akkor is mondjuk utána a parton, de amíg meccs van vízbe, annak addig tehát üvöltés, szigalmazás, káromkodás, levágom a fejed, nem tudom, és a többi. És akkor én ezt mindig olyan, ilyen, nem is tudom, értetlenül nézem, mert nálunk meg nekem mindig olyan edzőm volt, aki, hogyha a legutolsó voltam, akkor is azt kiabált, hogy nem baj, nagyon jó, még beérsz, jó. És akkor mindig így ezen nevetünk a barátnői, mert hogyha velük így beszéltek volna, mi sírva azon az első verseny után. De hát ezeknek meg ezt kell, mondjuk más nők meg ugye azért csak fiatal fiú, 10-15 ilyen kamasz körök, hát azokkal mondjuk lehet, hogy keményebb meg hát ő azt mondja egyébként, hogy ugye vele is, tehát ő ezt a klasszikus módszert követi, ahogy őt is nevelték, és ő valószínűleg akkor ő is utálta, meg duzzogott, de utólag rájött, hogy, hogy igazából az jót akart neki az ember, és úgy is tett vele azt, hogy néha így rámozott egyet a mérre, hogy hogy kell viselkedni.
Talán inkább a szókincsen, mint hát is igen. A hangerő, hanem
igen.
A szókincs, hogy az legyen inkább választékos, mert hát ez nevelő célzatú.
Persze, persze.
Hát, hogy ne csak az anyját szidja, nem az apját.
Meg, de meg a, szóval azért a megalázás, tehát az nem csak a szókincstől függ, de tényleg a szókincs, az, hogy mindig rossz, amit csinál, mind, hogy mind nagyon oda kell.
Persze a mai fiatalok azért sokkal fegyelmezetlenebbek, mint 10 évvel ezelőtt. És nyilván ezek a gyerekek azért jobbak lesznek talán még az iskolában is, akik sportban.
Hát ez egy, egy nagy
rekcumjának is ki van.
Ez egy nagy küzdelem egyébként így edzőként, mert sajnos sokszor, tehát tényleg az van, hogy lejönnek ezek a gyerekek, és otthon nem kapnak nevelést. Tehát lejön, és akkor ő, tehát van ilyen, hogy mondjuk a kedvesem ugye mond neki valamit, hogy ezt vagy azt kell csinálni, és mondja, hogy nem. És azt mondja, mi az, hogy nem? Nekem jogom van ahhoz, hogy nem. És akkor ő megmondja, hogy mihez van joga, meg hol, és akkor dönts el legközelebb, hogy nem. De sajnos, tehát ez egy ilyen ár ellen küzdés, hogy vagy például volt olyan, hogy dohányzáson kapott mondjuk 15 éves gyereket. Két nagy pofon, szülőnek telefonál, és a szülő azt mondja, ja, én tudom, hogy szokott dohányozni néha. Néha együtt is elszívunk. Most erre mit mondjon?
Egyik pofon otthon került.
Igen, a szülő is.
Igen.
És te hogyan képzeled el a vizes jövődet? Van-e terved?
Hát azt gondolom, hogy mindig meg fog maradni így a víz mellett. Tehát ezt már az elején mondtam, ez egy életforma, tehát ettől nem lehet elszakadni. Hát most úgy azért már így a versenysportból lassan kifelé megyek, de hál' Istennek azért van veterán versenyek, meg egyéb ilyen jó túrák, meg ilyesmit, most már inkább befelé.
És mint edző?
Edzőként nem, arra nem értek affinitást. Mondjuk az evezős klubunk van az elnökségben, benne vagyok, mint versenyzői képviselő. Tehát ez is azért úgy biztos, hogy ott fogok, tehát ott megmaradok, és azért részt vesznek így a munkába, de mint ez nem. Tehát mondjuk oktatni szoktam néha, tehát itt kezdőket tanítom, vagy beszállok, hogyha kell, de nem, tehát ez nem, ez az arra is azért nem.
Akkor még azt is árult el, hogy mivel keresed a kenyeredet?
Fordító vagyok, angol és fordító.
Milyen munkákat szoktál kapni? Tehát cikket, könyvet, szakanyagot?
Teljesen vegyes, szoktam könyveket is, szoktam nagyon sok műszaki fordítás van, jogi dolgok, szerződések, de változatos, mondjuk az a jó, hogy tényleg sokféle dolgokat foglalkozik az ember, mert mindig amit éppen kapjuk, persze van olyan dolog, ami az egyáltalán nem értek, hogy nem vállalom el, de hát mégiscsak van egy anyag, és akkor abban mindig bele kell ásni.
És mennyire tudsz megélni belőle?
Hát így, hogy ketten vagyunk, tehát hogy a párommal együtt élünk, azért így. De mondjuk, hogyha a család fenntartó akarnék lenni, mondjuk egy apuka, akkor azért nagyon kemény kellene meghajtani a melót, ami nekem annyira nem az erősségem, tehát nem vagyok egy törtető típus. Még azt mondom, hogy ha nagyon akarnám, akkor biztos tudnék nagyon sokat keresni, csak ahhoz nagyon sokat kéne kilincselnem, meg tolakodjon, meg töltetnem, vagy valósul.
És hát, ahogy említetted, a ketten vizes emberek vagytok, hol ismerkedtek meg, vagy hogyan? Jó, akkor a következő vagy. Hogy jött ez össze? Ha nem
kintó. Ez egy gyönyörű történet, elmesélem, meg lesz szerintem. Tehát, hogy én ugye ott nevezek. A Margit szigeten 15 éve, ott vízilag ez a Margit szigeten 15 éve, nem több, mindegy, nem tudom. És a gyerekkorunk óta ismerjük egymás látásból, mert azért a Margit sziget is egy közösség, tehát a sportusz oda, és a körülötte lévő létesítmény, tehát úgy látásból mi ismerjük egymást sokan, és mindig köszöntünk. Egymásnak belmérve nem volt, és aztán két éve ment a edzés, és ő is, és rám köszönünk, és elkezdtem ezt. És akkor kiderült, hogy a apukám családja és az anyukája családja együtt számára akkor, egy templomba jártak, ismerik egymást, mindenki. És akkor még számos ilyen kis közös számot kiderül. Úgyhogy, és ebből az a tanulság, igen. Mert mindig azon szoktam gondolkodni, hogyha aznap rossz kedvem lett volna, és mondjuk visszaköszönök, de utána tovább megyek, akkor lehet, hogy nem vagyok. De egyébként júliusban házasodtam.
Hát
jól sikerült.
és úgy még ezelőtt a nagy beszélgetés előtt úgy tetszett neked, vagy úgy gondoltál rá?
Nem.
Tehát akkor nem minden a külső, ugye?
Nem. De egyébként tetszik, tehát nem egy csinos fiatal ember, de úgy sosem volt meg rajta. Vagy úgy, tehát én mindig úgy kezeltem, hogy ezek a vízilabdások, azok olyan nagy képűek, nagy szájúak. Szóval úgy nem az én eseteim is.
És akkor biztos, hogy a visszáját is megkérdezem, mert biztos beszélgethetek róla, hogy fordítva. Tehát ő szemet vetett már régebben?
Igen, tehát ő azt mondja, hogy azért ő mindig nézett engem, hogy ki ez a kis aranyos kislány, aki mindig hova megy, mindig tovább, mint az uszoda. Mert úgy van, hogy nekünk el kell sétálni az uszoda előtt, és akkor mögötte van az evezős. Ki lehetne tólam. De arról is szoktunk beszélni, hogy azért, hogyha hamarabb találkoztunk volna, mondjuk 5 évvel, akkor még nem volt. Tehát akkor még azért mások voltunk egymáshoz képest. Tehát valószínűleg akkor nem tetszett.
Na és egy kicsit a jövőben nézzünk.
Igen.
Meg lesz egy kis porondy.
Igen.
Akkor az, tessék? 5 lesz. Akkor már egy könnyebb, hogy akkor az egyik az uszodába megy, a másik nem megy a Danubiushoz, a harmadik megy az uszodába, a negyedik a Danubiuszba. Tehát biztos, hogy a sport az biztos, hogy adott lesz.
Igen.
Az öt gyereked azért, hogy bátorság kell, nem?
Hát, ha jó is nincs.
Jó, kérdés?
Nekem volna, hogy mind a ketten legyőztétek önmagatokat, csak más módon, és hát ezzel kapcsolatosan volnának kérdések, de lehet, hogy már kevés az idő rá. Tehát a Gyuri, például, hogy te hogy találtad meg az egészség irányába vezető utat, ha talán furcsának is tűnik, és tőled, hogy a szépséged, kedvességed legyőzted valahol, hiszen olyan sok időt munkával, levezésed töltöttél, és hogy egymásra ismertek-e vajon egy ilyen vonalon, hogy Gyuri és te.
Nem, azért azt gondolom, hogy tehát ahhoz képest, amit a Gyuri Gyuri csinált, sem szemet összehasonlítom. Tehát az, hogy jó, most én jó kezembe legyőzöm magam, mert most azt kitaláltam magamnak, hogy sportolok, hát nem. Vagy nem tudom, én így gondolom. Tehát én ezt nem gondolom, hogy összehasonlítani.
De a célt mind a ketten elértétek, hogy jól érzitek magatokat a börtönbe, magatokat meg tudtátok valósítani.
Persze, tehát ilyen szempontból igen. Mondjuk jó, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy abból a szempontból igen, hogy vesszük az akadályokat, de mondjuk az akadályoknak a mérete nem összehasonlítható.
Jó, akkor záró kérdés. Gyuri.
Sok sikert kívánok a házasságban, sok sportoló gyerekek.
Köszönöm. Most azért, hogy a klerikál is megint szólaljon, mert azért azt hallottam, hogy az anyuéknál, hogy egy templomban jártak, igen, meg stb. Tehát nyilván templomi esküvőt lesz. Szóval azért jó az, hogyha az embernek egy szála marad a fölöttük valóval. Szóval azért azt mindegyikőtök érzi, hogy az áldás az is fölülről jön. Elnézést kérek, köszönöm szépen.
Hát akkor zárszulnak esetleg.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és már nagyon régóta el akartam jönni a latinok ezekre a kis összejöveteleire. És örülök, hogy akkor most így is más szerepben, mint nem nézőként, hanem most a beszélgető partnerként eljöttem.
Jó, hát én
akkor majd arra járok a...
Jó, majd most már...
Gárdonyi Malátok visszegyedik az öt gyerek. Akkor tudom, hogy...
Jó, azon még várni kell.
Jó, hát köszönöm szépen.
Egyébként.